There is almost no group in history for whom I have more sympathy than I have.
Az emberiség történelmében szinte nincs is még egy csoport, mely iránt nagyobb együttérzése vagyok, mint a fennmaradó 11 apostol iránt, ki közvetlenül a világ szabadítója halálát követően éltek. Úgy vélem, néha megfeledkezünk róla, milyen tapasztalatlanok voltak még mindig, és hogy mindaddig szükségszerűen teljes mértékben Jézusra támaszkodtak, aki ezt a kérdést intézte hozzájuk. Annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertek meg engem. Számukra az együtt töltött idő természetesen közel sem volt elég hosszú. 3 esztendő nem nagy idő a 12 apostol kórumának teljes elhívásához egy maroknyi új megtértből, és ahhoz, hogy az Úr kigyomlálja belőlük a régi szokások téveszméit, megtanítsa nekik Jézus Krisztus evangéliumának csodáit, majd pedig magukra hagyja őket a munka folytatásával, míg nem őket magukat is elveszejtik. Meglehetősen döbbenetes kilátások egy csoportnyi újonnan elrendelt elder számára. Különösen az a része, hogy magukra lesznek hagyatva. Jézus újra és újra megpróbálta elmondani nekik, hogy nem marad mindig velük fizikailag. Ők azonban vagy nem tudtak, vagy nem akarták felfogni egy efféle fájdalmas gondolatot. Márk ezt írja, mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja vala nékik, az embernek fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt, de ha megölték, harmadnapra föltámad. De ők nem értik vala e mondást, és féltek őt megkérdezni. Majd miután így kevés idejük volt tanulni, felkészülni pedig még kevesebb. Bekövetkezett az elképzelhetetlen, valóra vált a hitetlen. Urukat és mesterüket, tanácsosukat és királyukat keresztre feszítették. Halandó szolgálata véget ért, és úgy tűnt, a küszködő kicsinyke egyház, amelyet megalapított, arra ítéltetett, hogy gúnytárgyává váljon, és elenyésszem. Apostolai tanúi voltak az Úrnak feltámadt állapotában, ám ez csak még jobban összezavarta őket. Miközben bizonyára ekként tűnődtek, most mihez kezdjünk? Péterhez, a rangidős apostolhoz fordultak válaszért. Elnézéseteket kérem, miközben a szentírásoktól némileg elrugaszkodva mesélem el, szerintem, hogy is zajlott ez a jelenet. Péter lényegében így szólt a társaihoz. Fivéreim, csodás volt ez a 3 év. Egyikünk se gondolta volna pár rövidke hónappal ezelőtt, milyen csodáknak leszünk tanúi, és milyen isteni társaságot élvezhetünk. Megadatott nekünk, hogy együtt beszélgettünk, imádkoztunk és munkálkodtunk magával, Isten fiával. Együtt jártunk, keltünk vele, együtt könnyeztünk, és annak a borzalmas végnek az előestéjén senki se zokogott keservesebben, mint én. De ennek már vége. Bevégezte munkáját, és feltámadt a sírból. Kimunkálta a saját szabadulását és a miénket is. Azt kérditek most, hogy mihez kezdjünk? Nem tudom, mi mást mondhatnék, mint hogy térjetek vissza korábbi életetekhez, és örvendezzetek. Én halászni szándékozok. A többi 10 apostol közül legalább 6 egyetértésüket fejezték ki. Mi is veled tartunk. János, aki egy volt közülük, így írt. Elmenének, és azonnal a hajóba szállanak. De lám, a halászat nem volt valami sikeres. A tavon töltött első éjjelen nem fogtak semmit. Egyetlen árva halat sem. A hajnal első pirkadásával csalódottan fordultak a part irányába, ahol megláttak egy alakot, aki így kiáltott nekik. Fiaim, fogtatok-e valamit? ezek az apostolból ismét halásszá lett férfiak, komoran adták meg azt a feleletet, amelyet egyetlen halász sem szeret mondani. Nem fogtunk semmit, mormolták. Ráadásul a fájdalmat tovább tetézte, hogy fiaknak, gyermekeknek nevezték őket. Vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok, kiáltotta nekik az idegen. Ezeket az egyszerű szavakat hallva, derengeni kezdett előttük a felismerés. Csupán 3 éve történt, hogy ugyanezek a férfiak ugyanebben a tóban halásztak. Akkor is az egész éjszaka fáradtak, mégsem fogtak semmit, ahogy a szentírások írják. De állt a parton egy galileai földiük, aki oda kiáltott nekik, hogy engedjék le a hálójukat, mire aztán halaknak nagy sokaságát kerítték be, és szakadozavala pedig az ő hálójuk. A fogás pedig 2 hajót is megtöltött olyannyira, hogy már-már elsüllyedtek. Most pedig ugyanez történt. Ezek a fiak, ahogyan helyén valóan szólítottak, buzgón levetették hálójukat, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. János kimondta a nyilvánvalót. Az Úr van ott. A hirtelen természetű Péter pedig a vízbe ugrott a hajóból. A feltámadt Jézussal való örömteli viszontlátást követően Péternek olyan beszélgetése volt a szabadítóval, amelyet én fordulópontnak tekintek az apostoli szolgálatban általában. Péter életében pedig bizonyosan személy szerint is az volt. Az odaadó szolgálatnak és vezetésnek szentelt fenséges élet irányába lendítve egy nagyszerű kőszikla embert. Megviselt hajóikra, szakadt hálóikra, és avagy 153 halból álló elképesztő kupaszra tekintve, Jézus ezt kérdezte rangidős apostolától. Péter, jobban szeretsz-e engem, mint mindezt? Péter pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. A szabadító reagál a válaszra, de továbbra is tanítványa szemébe nézve újra csak megkérdi, Péter, szeretsz engem? Kétségtelenül némiképp összezavarodva a kérdés megismétlése miatt, a nagyszerű halász másodszor is így felel. Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. A szabadító ismét ad egy rövid választ, de kérlelhetetlen vizsgálódással megint csak felteszi a kérdést, most már 3. Péter, szeretsz engem? Mostanra Péter bizonyára igazán kényelmetlenül érzi magát. Talán ott él szívében a csupán néhány nappal ezelőtti történés emléke, amikor egy másfajta kérdést tettek fel neki 3. Ő pedig hasonló magabiztossággal felelt, akkor nemlegesen. Vagy talán felmerült benne, hogy esetleg félreérti a tanítómester kérdését. Esetleg lehet, hogy szíve mélyébe tekintett, őszinte megerősítést kutatva a válaszra, melyet oly könnyen, szinte automatikusan adott. de bármit érzett is. Péter harmadszor is így felelt. Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Amire Jézus talán valami ehhez hasonlót válaszolt, és itt ismét elismerem, hogy kicsit kiszínezem a szentírásbeli történetet, akkor hát miért vagy itt, Péter? Miért vagyunk itt, megint ugyan ezen a parton, ugyanezen a hálók mellett, és ugyanarról beszélgetve? Hát nem volt egyértelmű akkor, és nem egyértelmű most, hogyha halat akarok, akkor tudok szerezni magamnak. Nekem tanítványokra van szükségem, Péter, méghozzá mindörökre. Szükségem van valakire, aki legelteti a juhaimat, és megóvja a bárányaimat. Szükségem van valakire, aki hirdeti az evangéliumomat, és megvédi a hitemet. Szükségem van valakire, aki szeret engem, aki igazán szeret engem, és szereti azt, amivel mennyei atyánk megbízott engem. Üzenetünk nem erőtlen üzenet, és feladatunk nem mulandó feladat, se nem szerencsétlen, se nem reménytelen, és nem is arra rendeltetett, hogy porlepte történelemmé váljon. A mindenható munkája ez, amely meg fogja változtatni a világot. Így hát másodszor és vélhetően utolsó alkalommal arra kérlek, Péter, hogy hagyd magad mögött mindezt, és menj utadra, tégy bizonyságot, munkálkodj, és szolgálj hűen addig a napig, amíg veled is pontosan ugyanazt teszik majd, amit velem tettek. Majd pedig az összes apostolhoz fordulva, talán valami ilyesmit mondott, ti is oly esztelenek voltatok tán, mint az írástudók és farizeusok, mint Heródes és Pilátus. Hozzájuk hasonlóan, ti is azt gondoltátok, hogy ez a munka megbukhat egyszerűen azzal, hogy engem elveszejtenek? Ti is azt gondoltátok etán, mint ők, hogy a kereszt és a szögek és a sírkamra mindennek a végét jelenti? Aztán majd mindannyian jó szívvel visszatudtok térni az addigi életetekhez? Fiaim, hát nem érintett meg titeket ennél mélyebben az életem és a szeretetem? Fivérek és nőtestvérek, néhányunk fáradhatatlanul faggatja Istent. Uram, szeretsz engem? Ez egyértelműen helytelen kérdés, hiszen ő már végtelenben nyúlóan megválaszolt rá. A szentírásokban, az életekben, egyszülött fia ajándékában. Az egyedüli jó kérdés így hangzik. Mi szeretjük őt? Nem tudom, de felmerül bennem, hogy talán az ítélet napján az Atya majd felteszi nekünk ugyanazt a kérdést, amelyet Krisztus feltett Péternek, arra keresve választ, hogy a mi nagyon halandó és néha gyermeki felfogó képességünkkel megértettünk-e legalább egyetlen parancsolatot, az elsőt és a legnagyobbat minden parancsolat között. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből. És ha egy ilyen pillanatban képesek leszünk elhebegni a választ, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged, akkor majd emlékeztet minket, hogy a szeretet mindent betetőző jellemvonása mindig is a hűség. Amen. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, mondta Jézus. Vannak szomszédaink, akiket meg kell áldanunk, gyermekeink, akiket meg kell óvnunk, szegények, akiket fel kell emelnünk, és ott az igazság, amelyet meg kell védelmeznünk. Vannak tévedéseink, melyeket helyre kell hoznunk, igazságok, melyeket meg kell osztanunk, és van jó, amit el kell végeznünk. Egy szóval ott áll előttünk az odaadott tanítványi mi voltal töltött élet, hogy kimutassuk az Úr iránti szeretetünket. Nem adhatjuk fel, és nem léphetünk vissza. Az élő Isten élő fiával való találkozás után semmi sem lesz ugyanaz, mint azelőtt. Jézus keresztre feszítése, engesztelése és feltámadása a keresztény élet kezdetét jelzik, nem pedig a végét. Ez az igazság, ez a valóság tette lehetővé egy maroknyi galileai halászból ismét apostollá lett férfinak, hogy egyetlen zsinagóga vagy kart nélkül másodjára is hátrahagyják hálóikat, és tovább formálják annak a világnak a történelmeit, amelyet most élünk. Mindenkihez szóló bizonyságom az, hogy ezek az apostoli kulcsok visszaállítottak a földre, és az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházában találhatók. Azokhoz, akik még nem csatlakoztak hozzánk, Krisztus eme nagyszerű, végső ügyében ezt mondjuk. Kérjük, jöjjenek! Azokhoz, akik egykoron velünk tartottak, de visszavonultak, mert bár szívesen belekóstoltak a visszaállítás védasztalán kínált néhány kulturális előételbe, a lakoma további részét azonban semmibe veszik, hozzájuk így szólok, sok hosszú éjszaka és üres háló vár rátok. Arra kérünk benneteket, hogy gyertek vissza, maradjatok hűek, szeressétek Istent, és nyújtsatok segítő kezet. Ebbe a változhatatlan hűségre szólító kérésbe beleértem az összes visszatért misszionáriust, aki valaha is ott állt a keresztelő medencében, derékszögben tartott karral, e szavakat mondva Jézus Krisztus megbizatásából. Ennek a megbizatásnak örökre meg kellett változtatnia a megtért érdeklődőtöket, de titeket is örökre meg kellett változtatnia. Az egyház templomra, misszióra és házasságra készülő fiataljaihoz így szólunk. Szeressétek Istent, és maradjatok tiszták a nemzedék vérétől és bűneitől. Nagyszabású munkát kell elvégeznetek, melyet még jobban hangsúlyoz Thomas S. Monson elnök tegnap délelőtt tett csodálatos bejelentése. Mennyei atyánk számít szeretetünkre és hűségünkre, életünk minden szakaszában. Mindazokhoz, akik hallják hangomat, Krisztus hangja visszhangzik az idő csarnokain át, mindannyiunkhoz e kérdést intézve, amíg még van időnk választ adni. Szeretsz engem?
Me. And for every one of us.
Mindannyiunk nevében. Lelkem teljes szenvedélyével így felelek. Igen, Uram, mi szeretünk téged. És miután az eke szarvára betettük kezünket, nem fogunk hátra tekinteni, míg a munka véget nem ér, és az Isten és a fele barát iránti igaz szeretet uralja a világot. Jézus Krisztus nevében. Amen.